Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, és még mindig kapcsolódjunk. Illatokról és parfümökről lesz szó. Idén volt 200 éves a balatonfüredi Annabál. Ebből az évfordulóból saját illatot kapott a rendezvény, Tihanyi Visszhang névvel. Az illat megalkotójával, Nyárádi Natália parfümőrrel, Kalmár András beszélget.
Magyarázzuk már el ezt a parfümőrt, hogy itt most arról van szó, hogy ez a francia parfümér szónak a magyarosítása, vagy hogy őrizni kell a parfümöt, mint a koronaőrnek, vagy nem tudom.
Nem, ez igazából tényleg egy magyarosítása ugye ennek a francia
elcsítás szépen, mert te biztos jobban tudod ezt, hiszen Franciaországban végezted ezt a gyönyörű szakmát,
igen,
ugye?
Igen, igen, igen. Ugye francia ez a parfümőr.
Na, mondtam, hogy ez szebb lesz, igen.
Igen, ugye magyarosan ez parfümőr, de ugye szoktak minket orrnak is hívni, de nem minden orr parfümőr, viszont minden parfümőr orr.
Na várjál, de magyarul orrnak, vagy ez is egy nemzetközi szó?
Nemzetközi kifejezés ez is, aha, de gondoltam. Magyarosítva ugye ezt így lefordítjuk nagyon egyszerűen orra, de igen, ugye ez egy ilyen általános dolog, hogy orr van több, de parfümőr kevesebb.
Fú, nagyon bonyolultan hangzik, de nagyon izgalmasan is. Figyelj, én azt vettem észre, hogy tulajdonképpen itt a, hát szerintem a 2000-es évek elejé óta lett egy forradalom, mármint hogy a férfiak körében is ugyanolyan népszerűvé váltak a parfümök, mint a hölgyek körében. Korábban ugye azért ez egy alapvetően női dolog volt.
Ez nagyon érdekes, ugyanis történelmileg viszont sokkal inkább a férfiak életében volt ez nagyon fontos előzetesen. Volt ennek vallási része is, ugye ritusokhoz használtak hogyne, illatokat. Persze. Ugye ez igazából a nemesi rétegnek egy státuszszimbólum volt, hogy ők milyen ritka és drága illatanyagokkal illatosítják magukat, illetve az otthonukat. Úgyhogy ez nagyon sokáig egy státuszszimbólum volt, és igazából nagyon sokáig ez nem is vált így ketté, hogy női vagy férfi parfüm, hanem igazából parfüm volt, vagy illatszer.
De valószínűleg nem is volt gyógyszer. Olyan nagy a paletta, nem? Tehát, hogy volt egy-két alap dolog, és kb. Ennyi.
Hát ugye, mint mondtam, tehát nagyon csak a felső réteg számára voltak elérhetőek ezek a készítmények, az átlagember nem nagyon tudta illatosítani az életét, vagy az otthonát, de ez a kémia forradalmával és fejlődésével, a modern parfümkészítés létrejöttével az 1900-as évek, hát 30-as, 40-es évek környékén változott meg, amikor is elindult a nagyipari parfümgyártás és a nagyipari parfümértékesítés. És
teszem hozzá, már... bocsánat, zárójelben a nagyipari gyógyszergyártás is, tehát azért igen, valahogy ez a dolog ez úgy kéz a kézben jár, hiszen kémiáról hát van szó, molekulákról.
Pontosan, vegyészet ugye nálunk is az alapja mindennek, úgyhogy ez teljesen kéz a kézben jár, és ugye igazából itt vált ketté ezzel a nagy piaci parfümértékesítéssel a női és a férfi parfüm, hiszen ugye marketingelni igazából jobban lehet, hogyha a célcsoport szűkebben van meghatározva, és nem véletlenül létezik női tusfürdő, meg férfi tusfürdő. Úgyhogy ez is ennek kapcsán alakult ki igazából, hogy hogyan lehet a bizonyos célközönséget megfogni, ugye marketing és ehhez hasonló eszközökkel. Úgyhogy ez így alakult ki, de amúgy ez valóban elmondható, hogy most már egyre többet érdekli igazából a férfiakat a parfüm. Régen ők is, tehát hogy folyamatosan sokat vásároltak, egy nagyon jó vásárló közönség a férfiak, viszont most már úgymond érdekli is őket, egyre többet foglalkoznak vele, de nagyon érdekes már történelmi szinten, viszont például a parfümőrök nagyon sokáig tradicionálisan főként férfiak voltak. Uh-huh.
Egy dolog az biztos, hogy nagy pozitívum itt a változásban, hogy hát régen nagyon-nagyon sok természetes anyagot használtak. Most erre azt mondhatnánk, hogy jó, de hogy akkor mondjuk kimondom, hogy ámbrászcett, meg hogy hívják azt a kis kedves állatot, azt hiszem, hogy a pézsma is. Ugye, meg voltak még ilyen állatok, akik áldozatul estek ennek. Most már azt gondolom, hogy ez nincsen, hiszen nagyon sok minden szintetikusan előállítható, illetve hát korlátozódik talán ez a növény.
Igen, igazság szerint ugye régen csak természetes alapanyagokat használtunk az illatkészítéshez, ebben voltak természetesen állati eredeti alapanyagok
is. Kerestem, igen.
Például, igen, civet, ugye pézsma szarvas, az ámbrászcettnél szerencsére ott az állatot nem kell ehhez bántani, úgyhogy a mai napig amúgy ámbra még van természetesen, csak nagyon kevés létezik belőle, és ezért nem annyira fenntartható, és ezért nem használjuk a nagyiparban. Viszont ugye, hogy a kémia fejlődött, először is képesek voltunk a növényekből egy-egy molekulát izolálni, tehát kivontuk a termé természetből az egy darab molekulát, majd ezeket a molekulákat, ahogy ugye említetted, ugye a kémia fejlődése, orvostudomány fejlődése, ahogy megismertük a kémiai, szerves kémiai szerkezetét, innentől kezdve elő tudtuk ezt állítani laborban is. Úgyhogy ma már nem kell a természetből kivonatolnunk, és így egy sokkal tisztább, sokkal fenntarthatóbb alapanyagot kapunk, és én nagyon sok esetben jól hangzik, hogy természetes valami, viszont az is igaz, hogy a természetes alapanyagainkban is ezeknek a az összetevői között rengeteg allergén található, illetve olyan alapanyagok, amik akár károsak is lehetnek. Úgyhogy ezek nálunk nagyon korlátozva vannak, hogy mi kerülhet a parfümben. Sok parfüm alapanyagot amúgy tisztítunk is, tehát például természetes alapanyagokat. Mondok egy példát, például ilyen a bergamot. Bergamot olaj minden parfümben található, szinte rengeteget használjuk, nagyon közkedvelt alapanyagunk. Viszont a bergamot egy citrus, és található benne bergapten. És ez a bergapten, ez igazából egy fényreaktív molekula. Na már most, hogyha ez nagy százalékban bőrre kerül, akkor égési sérüléseket tud okozni, hogyha napfénnyel érintkezik. Úgyhogy ezt a szakmában mi nagyon figyeljük, és egy nagyon leszabályozott rendszerben dolgozunk pont ennek köszönhetően.
Ugye nektek van egy családi vállalkozásotok, ti hoztátok, hát most csúnya szóval újra divatba, vagy újra megtelepítettétek a levendulát, és nyilván a levendula illata szerintem mindenkinek megvan. De hogy azt akarom kérdezni, hogy magának annak a típusú, magas szintű, professzionális parfüm készítésnek, parfümös tudásnak, amivel te bírsz, ennek van, vagy lehet jövője Magyarországon? Vagy inkább ez megmarad azért egy szűk szegmens részére?
Igazság szerint ugye mi, amikor létrehoztuk a vállalkozásunkat, ugye 16 éve nyitották a szüleim az első levendula boltot Magyarországon.
Ez az Illatokháza, ugye?
Hát ugye akkor még Tihany, egy kézműves levendula bolt néven nyitottunk, és ma már ugye Eau de Tihany márka néven vagyunk, ugye ez is a parfümökre utal, mint az Eau de Parfüm, ugye ez is a franciában jön, ugye Tihany vize az Eau de Tihany, és ugye most már ugye az Illatokháza is ugye ennek a része. És igazság szerint ugye mi elkezdtünk többet illatokkal foglalkozni, és ennek kapcsán kerültem ugye én is ebbe a világba bele, és ennek kapcsán jutottam ki Franciaországba megismerkedni a szakmával, és ez indított el engem igazából ezen az úton. És visszatérve a kérdésedre, igazából én pont ezért is jöttem haza, vagy hát nekem pont ilyen céljaim is voltak ezzel, hogy én szerettem volna külföldön tapasztalatot gyűjteni, megszerezni a tudást, hiszen a nagyiparban ott rengeteg tudás van, amit el lehet sajátítani, és ezt máshol nem lehet megszerezni, hiszen egy nagyon titokzatos iparról is van szó, és nagyon nehéz bekerülni. És ezért mégiscsak egy nagyon komoly szakmáról van szó, úgyhogy én sok évet töltöttem külföldön pont emiatt, de végül is az volt a célom mindig is, hogy hazatérjek Magyarországra. Ugye sajnos Magyarországon ma nincsen parfümipar. Ez nagyon nehézé teszi a munkánkat. Ugye van egy 50 éves kimaradásunk, ugye az államosítások kapcsán, ugye dr. Bitera Gyula, aki Tihanyba hozta a levendulát, ugye az ő öröksége, ő ugye illóolajgyáros volt, és már tényleg parfüm minőségű illóolajakat állítottak elő Magyarországon, ugye az ő hagyatéka is elveszett, vagy ez az örökség is elveszett. És ugye ezt mi karoltuk fel így az Illatok Házában a kiállításon keresztül, és igazából ez a helyzet, ez a mai napig fent áll, hogy nincs Magyarországon parfümipar, viszont kis mennyiségben igazából, tehát én is ezt a független parfümőri vonalat, artizán parfümőri vonalat viszem igazából, úgyhogy én a saját márkánknak vagyok az in-house parfümőre, tehát hogy a márka saját parfümőre nekik kreálok, illetve magán megbízásra készítek illatokat, de ez nem egyszerű. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami könnyű, nincs is rá nagyon precedens, hogy ezzel valaki főállásban csak kreációval foglalkozom Magyarországon, hiszen nagyon nehéz, és nincs is rá úgymond keret, úgyhogy mindent magunknak kell kialakítani. Nekem szerencsére sok külföldi kötődésem van, olyan cégek, akik ebben engem tudnak támogatni, olyan szakmai mentorok, akik tudnak ebben támogatni, viszont korántsem könnyű.
És milyen a te orrod? Már bocsánat, így kérdezem, de ugye egy jó szomelié mindig nagyon ügyel arra, hogy egy hosszú borkostolásnál, vagy borajánlás, vagy vacsora során se hát fogyasszon túl sokat, mert akkor nyilván egyrészt elmegy a józan eszés, meg az ízlése is. De mi a helyzet egy parfümőrrel? Hát úristen, nincs az, hogy egy idő után így az emberek effektíve eldugul az orra, és már nem érez illatokat, vagy nehezen különbözteti meg őket?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy valaki attól lesz jó parfümör, vagy attól lesz jó orr, hogy nagyon érzékeny orra van. Ez nem kifejezetten így van, hiszen hogyha valakinek érzékeny az orra, akkor azért hamar általában el is telítődik, és zavarják az illatok. És mi viszont ugye parfümörként egész nap illatokkal dolgozunk, és egy laborban ugye tiszta alapanyagokkal dolgozni, ott azért nagyon megterhelve van az orr, tehát azért mi nagyon erőteljes illatokkal is szoktunk dolgozni, amik nem feltétlenül jók, vagy kellemesek, úgyhogy ezeket ez bírni kell, és ehhez kell egy strapabíró orr. Nekem igazából ez talán a tehetségem, hogy nekem nagyon strapabíró orrom van, úgyhogy én nagyon sokat tudok illatolni szerencsére. Természetesen ez függ az alapanyagoktól is, vagy az adott molekuláktól is, amit illatolunk, hiszen mondjuk egy friss citrus illat, az nagyon könnyen kitisztul az orrnyálka hártyánkból, és nagyon sokat meg lehet belőlük illatolni egy nap, de viszont nehezebb molekuláknál, például a pézsma molekuláknál, ott azért el tud telítődni egy jó pár illat után az orr, ugye ezek kicsit lassabban tisztulnak az orrnyálka hártyából, úgyhogy amúgy ez is befolyásolja ezt, ami szerintem nekem így egy erősségem, hogy én azért így ki tudom zárni az illatokat, úgyhogy engem, hogyha annyira nem szeretném, akkor nem zavarnak.
Hú, ez nagy előny.
Igen, úgyhogy én tudok így fókuszáltan illatolni igazából, tehát hogy azzal foglalkozzon az orrom, amivel kell, és igazából az orrunkat pedig tréneljük, és folyamatosan foglalkozunk vele, folyamatosan fejlesztjük. Ez például egy alapja a tanulásnak is. Ugye én kint végeztem, ahogy említetted, Franciaországban, a Grasse Institute of Perfumery-ben, és ott például ezen a képzésen ez az alapja volt mindennek, hogy folyamatosan illatoltunk és fejlesztettük az orrunkat, vakteszteket csináltunk minden héten, memorizáltuk az illatokat, tehát ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, de igazából az orr az fejleszthető. Tehát kell egy alapvető tehetség, egy alapvető hajlam talán, de onnantól kezdve pedig fejleszthető maga a szaglás és ezek az érzékelések, viszont az orrnak a képességei azok pedig adottak.
Nyárádi Natália parfümőrrel Kalmár András beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, az egészségünkkel foglalkozunk, picit maradjanak